Rádióegyetem. Az esztétika születése. Az életbölcsesség kézikönyve. Széchenyi Endre előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
Na akkor belevágok, jó? A múlt órán ott hagytuk abba, hogy Gracián életbölcsesség kézikönyve, 1647-es életbölcsesség kézikönyvének a 127-es aforizmájához jutottunk, ami ugye a despehóval, ezzel a kecses légiességgel vagy kecses derűvel foglalkozik, és arról beszéltem, hogy ez az Európa szerte ismerté váló francia fordításban, Melo de la Houssaye fordításában, ugye je ne sais quoi lesz, tehát hogy ez a bizonyos tudomisém micsoda, amelyet itt hosszasabb próbáltam bemutatni Dominique Bourg alapján, amely egy ilyen, nyilván emlékeznek rá, egy ilyen protoesztétikai fogalom, tehát a szépségnek, a szépség tapasztalatának valami újszerű, alternatív változataként mutatkozik. Egy olyan szépség fogalom van benne, amely ahogy nyilván emlékeznek, fölötte áll minden hagyományos értelemben vett tökéletességnek és szépségnek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden architektonikus vagy transzparens szépségnek, a maga rejtelmességével és kimeríthetetlenségével, titokzatosságával, ilyen rejtőzködés van benne. Ez a rejtőzködés egyébként is egy ilyen, hogy is mondjam, sláger kategóriája a 17. századnak, ugye a rejtőzködő isten fogalma, az ugye a Pascallal kapcsolatban hát jelenik meg, ugye Lucien Goldmannak van egy ilyen könyve a 17. századról, különösen Pascalról. Tehát egyáltalán ez a rejtőzködésnek, ez a titokba, a homályba burkolózásnak a hát metaforája, ez nagyon sok változatban megjelenik a 17. században, itt is. Tehát ez a tudomisém micsoda, báj, vonzerő, ez is egyike a 17. század ilyen rejtelmeskedő, titokzatos, különös csillámló fényű fogalmainak. És hát ez a fogalom az, amelyet belefordít Amelo de la Houssaye Graciánba, és ugye ezt én úgy próbáltam itt értelmezni, hogy ez a francia fordítás kezdi esztetizálni Graciánt. Ettől válik az ízlés elmélet, amely kétségtelenül kiolvasható mondjuk az orákulum manuálnak, tehát az életbölcsesség kézikönyvének aforizmáiból, meg persze más Gracián írásokból is, hát magyarul is hozzáférhető most már a Hős című művez. Egy folyóiratban is megjelent, de Győrben szerkesztett Műhely című folyóiratban is megjelent már Csodai Csaba fordításában, de azóta külön könyvalakban is kijött. Ez 10 évvel korábbi, ez 1637-es. Ez nem aforizma gyűjtemény, ez egy, vagy hát legalábbis nem abban a struktúrában kell elgondolni, mint az életbölcsesség kézikönyvét. Tehát ebben is visszatér természetesen a despehó kérdésére is, vagy visszatér pontosabban, itt is felveti ezt a kérdést a Gracián, ahogy később, 10 évvel később, 1647-ben a 127-es aforizmában. Azért is hozom szóba ezt a hőst itt, mert hogy nem csak azért, hogy a másik magyarul is hozzáférhető Graciani műre is utalást tegyek, hanem ugye említettem, hogy a Derék Husszé, ez a velencei, franciaországi velencei követe volt, tehát abszolút a felsőbb körökben mozgott, és ilyen értelemben ő testközelből is érzékelte ezeknek az aforizmáknak, ezeknek az alapvetően a felsőbb körök, az abszolutisztikus királyi udvar, udvaroncai számára készült bölcsességeknek a mondjuk ugye a hatását, vagy az igazságát, a bennük valóban meglévő bölcsességet és útmutatást. Tehát ez a Derék francia fordító, ugye szabadon bánik a szöveggel, mint ahogy ez a kor szokásának megfelelő volt, és kommentálja. Most a 127-es aforizmát, azt miután ugye Je ne sais quoi-nak fordítja, miután olyan szavakat használ a francia fordításban, amelyek kifejezetten a széptevést, a galantériát, tehát azt a valóban nagyon modern, ugye a galantériának, a széptevésnek ez a 17. századi divatja, ez valami olyasmi, aminek nincs előzmény az antikvitásban. Tehát a hölgyekkel való foglalkozásnak ez a kifinomult módja, az udvarlásnak ezek a szertartásai, egyáltalán a férfinő kapcsolatnak ez az egész ünnepélyessége, ceremonialitása, ez egy teljesen modern képződmény, tehát ilyen nincsen az antik szerzőknél, meg később sem. Ez egyébként teljesen tisztában is vannak a 17.-18. században. Itt ezzel a női szempontnak a bevezetésével, a hölgyek érzékenységének, érzelmeinek a tekintetbevételével valami olyan jelenik meg, aminek korábban nincsen semmilyen előzménye. Nos, tehát az Ussé, amikor a 127-est lefordítom, és nem olvasom fel még egyszer a múlt órán, ugye felolvastam nyilván a spanyol eredetiből készült fordítást, akkor kifejezetten átír egy csomó szót erre a nyelvre, tehát világias viselkedés, világias megjelenésről lesz ott szó, politesz értelmével vett csiszoltságról, gálánságról, gáláns modorról, ebben a tudom is én micsodaként elgondolt jellemzésben. Tehát az egész szókészlet, ezt akarom csak kihozni ebből, átváltozik. Tehát nem csak a despehóból lesz tudom is én micsoda, tehát ebből a kecses légiességből, kecses derűből lesz ez a burféle, rejtelmes fogalom, hanem az aforizma teljes nyelvezetét áthangszereli. Mondjuk így a gálánságnak és a delikátságnak a modernebb, kifinomultabb, az esztétikai felé mutató stílusában adja elő. És hozzátesz egy jegyzetet, ugye ennél akartam kiukadni, amely itt döntően nem áll másból, mint a 10 évvel korábbi Gracián műnek, a Hősnek egy részletének a lefordításából. Tehát tulajdonképpen a Gracián saját magával, egy másik Gracián szöveggel kommentálja ezen a helyen, és a Hősnek a zsenialitásról szóló fejezetének az elejét fordítja ide. Ez azért is tartom fontosnak megemlíteni, mert hát ugye a zseni, meg egyáltalán a zsenialitás kérdése az ugye megint csak egy nagyon modern esztétikai ügy lesz majd. Viszont nem szabad elfelejtenünk azt, hogy itt még egyáltalán nem azt jelenti, mint amit mi úgy nagyjából ezen a szón gondolunk. A mi zseni fogalmunk, ha nyilván nem is mondhatjuk azt, hogy ez tökéletesen egységes lenne, vagy most mindjárt egészen pontosan ugyanazt gondolnánk ennek a szónak a hallatán, de mégis nagy vonalakban egy ilyen késő 18. századi, kora 19. századi jelentésváltozatnak az örökösei vagyunk, azt hiszem, ahol a zseni hát alapvetően az alkotó művésznek a zsenialitása, ugye? Tehát a teremtő képzelőerő működésével jellemezhető spontán alkotó tevékenységet, nyilván az átlag emberétől messze elütő eredetiséget és spontaneitást tartalmazó aktivitás ez, amit ezen értünk. Valami olyasmi, ami számunkra, akik nem vagyunk zsenik, tulajdonképpen megközelíthetetlen, tehát valójában csak azt látjuk, a működését látjuk, a produktumait látjuk, és ezeket zseniális alkotásoknak tudjuk nevezni, de magának a zseninek a tevékenységet, hogy is működik, azt abban nincsen semmilyen bepillantásunk, sőt, hát ugye igazából még magának a zseninek sincs erre igazából rálátása, tehát ő maga se tudja, hogy működik, hogy sikerül kialakítani azt, amit kialakít, vagy megalkotni azt, amit megalkot, valahogy úgy felszakad belőle, és kiszakad belőle a mű, ugye? Hát és sok-sok ilyenhez hasonló metaforát tudnánk még mondani. Most itt a 17. században a géniusz, a zseni ez egyáltalán nem ehhez kapcsolódik. Nem akarok én belemenni most abba ennek a fogalomnak az előtörténetébe, de hát alapvetően itt azért a latin ingenium van ebben a zseni fogalomban, a géniusz fogalmában, ami inkább valamiféle szellemiséget jelent, vagy akár szellemességet is jelent. Tehát a humorosság értelmében vett szellemességet. A különböző, ennek az ingéniumnak a különböző modern nyelvekre való fordítása is jól mutatják. Ezt például angolra witnek fogják fordítani, a W-I-T. Ami wit persze nagyon sok mindent jelenthet akár tényleg intelligenciát is, de aztán a 17. században leginkább szellemességet jelent valóban, tehát ez a váratlan képek összekapcsolásának a képességét, tehát egy szellemes mondat, egy poén az valami olyasmi, amikor két nagyon távoli dolgot hirtelen összekapcsol az, aki ezt a szellemességet mondja, és mi, akik halljuk, meg rájövünk, hogy na hát sose gondoltuk volna, hogy a két távoli dolog között tényleg van valamilyen kapcsolat, vagy ezek egy mondaton belül állíthatók, vagy stb. Ugye? Tehát az ingénium és a zseni az sokkal inkább valami ilyenfajta szellemi sziporkát jelent egyrészt, másrésztről pedig hát egy olyan fajta szellemet, szellemiséget, ilyen nem is tudom, kisugárzást, azt most nagyon idézőjelben mondom, amely körülleng valakit vagy valamit. Hát itt nyilván a hős esetében, mármint a Gracián a hős című művének esetében, sokkal inkább valami ilyesmiről van szó, tehát a zsenialitás az, ez az egészen rendkívül és kifinomult szellem, ez megnyilvánulhat a zsenik legkülönbözőbb tetteiben, mondataiban, gesztusaiban. Ez ad végső tökéletességet minden tettének, cselekedetének, minden mondatának, minden mozdulatának. Ez nem is véletlen, hogy a hősnek a zsenialitással foglalkozó első mondata, az mindjárt azonosságot is fog állítani, főleg ha megtalálom, itt gondoltam felolvasom. Igen. Ugye azt mondja a géniuszról itt 1637-ben Gracián, a zseniről, hogy ez egy ragyogó emberi minőség, más néven kiugró tehetség, vagy, ugye ezt is jelenti valóban, tehát a géniusz ilyen a talentum értelmében vett tehetséget, valami természet adta kiválóságot is jelent. Tehát kiugró tehetség, vagy despehó, mondja. Azaz ez a kecses légiesség, kecses derű. Tehát így is nevezhetjük a géniuszt. Azt mondja, ugye minden zsenialitásban van valami fesztelenség, amivel mégis több, mármint a zsenialitás az egyszerű fesztelenségnél, könnyedségnél, annál a sprezzatúránál, amit emlékeznek, ugye emlegettem már itt a Castiglione Il Cortegiano-ja kapcsán, tehát már ez ugye a reneszánsz udvari embertől is elvártuk ezt a könnyedséget és fesztelenséget. Ennél több ez a despehó értelmében, a kecses derű értelmében felfogott zsenialitás, azzal, hogy ebben ott van a tökély. Tehát ez valahogy tökéletessé teszi azt, amihez hozzájárul. Nem egyszerűen arról van szó, hogy jól reprezentálja, hogy jól jeleníti meg, hogy hatásosan, hanem hozzátesz valamit. Ez egy fontos új mozzanat lesz. Ugye azt mondja egy mondata később, hogy nem csupán díszítője, támasza is a lényegesnek. Azaz, itt van egy nagyon, szerintem nagyon fontos olyan hely, ahonnan érthetővé válhat ennek az egész diskurzusnak az esztétikai alakulása és a modern esztétikainak néhány nagyon, nagyon fontos és alapvető ismérve. Tehát, hogy ez nem egyszerűen külcsíny. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valami szép látszata, vagy szép csomagolásba berakunk valamit, és ettől még szebbnek látjuk az ajándékot. Végülis az ajándék a lényeg, ugye, amit becsomagoltunk, de ha ez szépen be van csomagolva, akkor hogy még nagyobb örömmel vesszük át. Tehát nem egyszerűen erről van szó. Ez nem csak a szép csomagolás, nem csak a viselkedésnek a külső héja, amit ez a dolog érint, hanem a lényegessel függ össze. A dolog lényegéhez járul hozzá. És ez valamilyen, azt gondolom, egy nagyon fontos gondolat, és az egész modern esztétika is valamilyen módon, és ezt nem győzöm tényleg elégszer hangsúlyozni, az nem pusztán a külsővel fog foglalkozni. Nem arról lesz szó, hogy szépnek kell a dolgoknak látszani, amelyek úgy egyébként fontosak, hanem ez a szép, idézőjelben mondom, külső, ez átlényegíti a belsőt. Valójában nem lehet komolyan szétválogatni majd, hogy mi is, ami a szép külső és a belső erkölcsi, vagy bármilyen más értelemben fontos tartalom, hanem ezek valahogy tökéletesen együtt járnak. A szép külső, az esztétikai tartalom, itt még ugye nem erről van szó nyilvánvalóan itt a kora 17. században, hanem a zsenialitás, az, ha hozzájárul valamihez, akkor nem csak becsomagolja, hanem megemeli, átlelkesíti. Tehát mintegy ez a külső, ez áthatja az egész belsőt is, és egy magasabb, egy tökéletesebb formára hozza. Ezért érdekes ez külön, ez nyilván a 127-es aforizmából ez így nem látszik, tehát végül is jó ötlet volt a francia fordítótól ide idézni a 10 évvel korábbi Gracián-t, mert ez egy részletesebb kifejtése ennek a kérdésnek. Például ez a gondolat is benne van, hogy itt nem csak díszítésről van szó, hanem a lényeg támaszáról, amikor ez a zsenialitás, ez a tudomisén micsoda, ugye fényként előmlik a dolgom. És hát Gracián ezért is lesz aztán ennek a modern esztétikai értelmezett ízlés elméletnek az atyamestere, tehát rá már mindenki úgy fog hivatkozni, mint nagy tekintélyre. Mert a 18. században a Gracián tartják az ízlés modern kitalálójának. Noha kétségtelen, hogy ahogy a múlt órán is mondtam, az ízlés fogalom, ami nála megjelenik, az azért még egyáltalán nem az esztétikai értelemben elgondolt ízlés. Vagy vannak abban is természetesen olyan mozzanatok, például ez, amit itt a hősből felolvastam, de alapvetően az ízlés mégiscsak egy ilyen prudenciális, tehát az okossággal, a jól helyezkedéssel, a lavírozással, a társadalmi életbe való érvényesülést elősegítő képesség, ezzel összefüggő képesség. Ez legalábbis egy nagyon fontos vonulata a Gracián ízlésfogalomnak, és ha vannak is kétségtelenül jelek, amelyek ezt a delikátság felé, a finom érzelmek felé, ezek érzése és megtapasztalása felé nyitó vonulatát jelentik, azért itt még nem ez dominál, viszont a francia fordításban abszolút ez az oldal fog hangsúlyt kapni, tehát a Gracianból is egy ilyen búri szerző lesz, aki a finom érzések, a finom megkülönböztetések, a kecses légiesség, a tudomisén micsoda fontosságáról és izgalmasságáról fog beszélni. Akinél persze a kis történetünk, a következő fordulatot veszi, azt a szerzőt úgy hívják, hogy Lord Shaftesbury. De te csak úgy emlékeztettél, hogy mi itt az ív, amiről itt próbálok beszélni. Ugye volt a Castiglione, aki 1528-ban írta meg az Udvari ember című művét, ugye, és ugye a Cortegiano volt az ő hőse, ugye az ideális reneszánsz udvari ember. Aztán jött ugye Gracián, és akkor most mondjuk a 1647-es életbölcsesség kézikönyvének a dátumát írom fel. Az ő közlege ugye egészen más, erről beszéltem a múlt órán. Amíg ez egy ilyen többé-kevésbé napfényes, kedélyes, harmonikus közeget jelent az udvari közeg, és ideális esetben, amelyben a Cortegiano élhet, és amelyben ő maga is illeszkedhet, addig ez egy a Gracián barokk királyi udvara, az abszolutisztikus királyi udvarok lényegesen nagyobb közege, tömegesebb, értelemben nagyobb közege, az sokkal ellenségesebb, egy sokkal sötétebb világ az, amelyben az udvari embernek, akit ezt nem említettem, ugye diszkrétónak nevez Gracián, élnie kell. A diszkrétó már az ízléssel és a prudenciával, az okossággal vagyon jellemező. Ugye ez a Cortegianónál nem jelenik meg. Tehát a Cortegianónál rengeteg mindent elmondanak, hogy mivel is kell rendelkeznie ideális esetben, az ízlés nincs azon kritériumok között, amelyekkel rendelkeznie kell. A józan ítélő erőről ott beszélnek egy helyen, de hát a józan ítélő erő és az ízlés között azért van különbség, az ízlés egy sokkal komplikáltabb, bonyolultabb képesség, és hát ráadásul láthatólag a diszkrétónak ezzel kell rendelkezni. Ha ízlése van, a pallérozott jó ízlése van, akkor azt jelenti, hogy az élet, akkor valóban életbölcsessége van, ahogy végül is a magyar fordítás is ugye ez a szót használja már a címében. Tehát a gyakorlati élet az, amelyre felkészít ez az ízlés bennünket arra, hogy hogy hogyan is tudunk életben maradni egy alapvetően ellenséges közegben. Gondoltam egy-két idézettel ezt alátámasztom, mielőtt itt tovább szaladnék. Igen. Például a 232. bölcsesség, vagy aforizmának egy része azt mondja, legyen a bölcs, mármint ez a diszkrétó, tehát a bölcs barokk udvari ember, tehát legyen a bölcs cselekvő ember is. Mert ez ugye nem a legmagasabb rendű, de a legszükségesebb az életben. Mit ér a tudás, ha nem gyakorlati? Az élni tudás manapság az igazi tudás. Ugye ez egy... Azért ezek olyan elég súlyos bölcsességek ahhoz a kedélyességhez képest, amely bő 120 évvel ezelőtt még, vagy korábban a reneszánsz udvarban. Egyébként az a millió, ami ott megjelenik, az egy sokkal, sokkal kedélyesebb és sokkal emberbarátibb. Ezek a bölcsességek itt nyilvánvalóan egy elég sötét képből táplálkoznak, úgy az emberképe elég sötét ezeknek az aforizmáknak, mint az a világ, amelyet ezek az emberek alkotnak, az a társas világ, amelyet alkotnak. Azt mondja a 22-es aforizmában, az okosok fegyverzete, megint csak ugye a diszkrétóról van szó, a prudenciával rendelkező, az okosok fegyverzete, a pallérozott, ízléses tanultság. A napi kérdésekben inkább tudós, mint közkeletű jártasság. A társaságbeli tudással többre mennek egyesek, mint mások, mind a hét művészettel, akármilyen szabadok. Ugye itt a hét művészet, ugye nyilván a középkori hét szabad művészetre tett utalást, tehát a tudomány, ugye az egyetemeken tanított tudományos tudása az, amit itt megidéz egy pillanatra Gracián, de nyilván ugyanezt elmondhatná arról a humanista tudományosságról is, amelyet ugye a reneszánsz udvari embertől még elvárnak. Tehát ezek ilyen könyvszagú tudások. Ezt egy könyvtárakban el lehet sajátítani, végig lehet olvasni a latin autorokat, vagy el lehet menni a hagyományos középkori, késő-középkori egyetemekre, ott a hét szabad művészetet el lehet sajátítani, aztán teológiát lehet, vagy orvostudományt tanulni, stb. Ez mind nagyon érdekes, nagyon fontos, de ezzel igazából nem sokra megy az ember a gyakorlati életben. Nyilván ebben a bizonyos udvari társas életben elsősorban itt ugye ez a fontos, az érvényes, a társadalmi érvényesülés világa az, amiről itt beszél. Gracián itt másfajta tudás nyerő. Ugye? Tehát mégpedig ez az ízléses tanultság, amiben ugye egyszerre benne van a viselkedés finomsága, a jó helyzet felismerés, annak kitapintása, hogy a közvélemény éppen mit akar, merre fordul. Hát ennek a lavírozásnak a minden finom csinya-bínya benne van. Ez az ízléses, palírozott tanultság az, amelyre szükség van, és ez az, ami a napi kérdésekben eligazít. Mert hogy ugye a Derék Rochefoucault is, hogy aki hát gyakorlatilag nem tudom elégszer felírni, nem könnyű, tehát Rochefoucault herceg ugye 550-es maximáját nem, lehet, hogy már idéztem, ha igen, akkor bocsánat az ismétlésre, de nem rémlik nekem. Nagyon rövid azt mondja az 550-es, hogy fontosabb az embereket tanulmányoznunk, mint a könyveket. Ugye ez ugyanez, amiről itt beszélek a Gracián kapcsán, tehát hogy a gyakorlati életre felkészítő tudás, az ízléssel jellemezhető pallérozottság az, amire szükség van. Az embereket kell tanulmányozunk. Az alapvetően szociális képességet, amelyet az ízlés jelent, elsajátítsuk, és tovább tudjuk finomítani, tulajdonképpen végtelenül egész életünkben finomíthatjuk. Tehát ez sose lesz befejezett ez a program. Tehát ezekkel foglalkozunk, és nem a könyvekkel. Ugye itt megint mind a középkori tudományosság, mind a humanista tudományosságtól való elfordulás van ebben. Hogy az igazi kérdés az nem az, hogy mit ír Arisztotelész, mit ír Cicero, vagy mit mond Aquinoi Szent Tamás. Ezek nagyon fontos kérdések, de ezzel nem sokra megyünk. Ami igazán fontos az, hogy megtanuljuk ezeket a gyakorlati életben célra vezető viselkedési formákat, gondolkodási formákat, és teszem azt hozzá, ezekből az idézetekből nem következik, de csak említettem, hogy ugye az ízlés, amit ugye megjelenik, az, az ugye tartalmaz egyfajta távolságtartást is, tehát egyfajta szellemi függetlenséget is, tehát az ízléssel, prudenciával rendelkező diszkrétó, az nem egyszerűen egy divatmajom, aki állandóan csak azt lesi, hogy mi a menő és a többiek számára, de most mi a fontos, és ő is megpróbál ahhoz alkalmazkodni, próbál ahhoz alkalmazkodni, de nem majomként, nem utánozza egyszerűen, hanem megőrzi a maga, a diszkrétó megőrzi a maga távolságát ezektől a dolgoktól, fölötte áll ezeknek az eseményeknek, és felülről nézi, és ilyen módon azért félig meddig kivonva magát tudja megőrizni egyrészt a függetlenségét, másrészt a kompatibilitását ezzel a világgal. Na és hát akiről itt most beszélni akarok, és csak ezért ismételtük itt át ezt a... Hát ez nem fog ide férni. Tehát Lordnak, a Lordot azt nem írom ki, jó? Tehát Lord Shaftesbury. Aki ez, hát mondjuk nehéz évszámot írni, mondjuk 1711-et írok, ekkor jelenik meg a Characteristics címen ismert gyűjteménye először, aztán másodszor 1714-ben, de akkor már nem is él, 1713-ban meghal Shaftesbury. De Shaftesbury az, akinél egy új hős jelenik meg ebben a sorban, akit úgy hív, ez egy V betű szeretne itt lenni, nem tudom, ez mennyire sikerült, egy virtuoso. Amit hát bizonyosan lefordíthatnánk úgy, hogy virtuóz, csak hát annyira más jelent már a mi számunkra, hogy hihetetlen félrevezető volna. Ennek a virtuózónak, ugye elmondom azért, hogy el is kellene érteni, a legfontosabb képessége a taste, az ízlés lesz, vagy a good taste, a jó ízlés. Ezzel jellemezhető ennek a fejlesztése az, amely köré az ő egész életprogramja, nevelődési programja elgondolható, és ez az ízlés, kicsit előre szaladjak, ez már alapvetően a szépérzék mintájára lesz elgondolva Shaftesbury-nél. Tehát amennyire a Graciani ízlés, még a prudencia, tehát a gyakorlati bölcsesség mintájára volt elképzelve, úgy ez a Shaftesbury-nél megjelenő jó ízlés már a szépérzék, a szépre nyitott, a szépre hát érzékeny szenzibilitás mintájára van elgondolva. Többet jelent ennél, természetesen, arról fogunk mindjárt beszélni, de a sémája, a mintája az már legelemibb és a leginkább, legtöbbek számára könnyen hozzáférhető megnyilvánulási formája az a szép iránti érzéknek a felfedezése önmagunkban. Tehát ez a kiindulás, ez az, ami felül aztán az ízlésnek az egyéb régiói is kibontható, de mindenképpen ez az alap. Tehát azt lehetne mondani, hogy a Graciani ízlés azzal együtt, hogy kap egy szép kis esztétikai fordulatot az Ussénak a francia fordításával, és az egész burféle delikátság ügy ráértődik erre a fogalomra, az igazi fordulatot, amikor már esztétikainak gondolhatjuk el az ízlést, a modern értelemben vett esztétikai fogalomként beszélhetünk róla, az itt a Shaftesbury-nél jelenik meg. A virtuoso. A virtuoso az... ugye hát a számunkra nyilván a virtuóz az valamilyen hát többnyire hangszermesteri kezelőjét jelenti. A 17. század elején, tehát 100 évvel Shaftesbury előtt, a virtuoso az inkább ilyen antikvárius gyűjtögetőt jelent. Ugye elég meglepő a zongora virtuózhoz képest, ugye? Egy gyűjtögetőt, aki vagy régi apróságokat, pénzérméket, mit tudom, antik szobrocskákat, vagy természeti ritkaságokat, nem tudom, különböző kristályokat, meg... Ez a rovargyűjtő, ez megvan mindenkinek, ugye? Tehát aki fogja a szarvasbogarat és feltűzi a nem tudom micsodára, és akkor rakják, én sose csináltam ilyet, de ezt sokan szeretik, ugye? Na, ez a virtuoso a 17. század elején. Ez a vagy mesterséges, tehát ember alkotta ilyen apróságok, ritkaságok, vagy természeti ritkaságok gyűjtögetője és rendszerezője. Tehát azért jó példa ez a rovargyűjtemény, mert hogy ezek egy gyűjtés, akkor ott úgy fiókokba rakja, vagy kitűzögeti, vagy nem tudom, szortírozza így, úgy, amúgy. Mindenesetre benne van azért azt tessenek felfigyelni rá, a konkrét dolgokhoz való kötődés. Ahhoz, tehát, hogy ezek az érzéki apróságok lesznek fontosak, ezeknek a kézbevétele, szemügyrevétele, szortírozása, de ezekkel való matatás, ugye? Tehát, hogy tehát a virtuózó az nem a végső igazságokat kutatja, nem Isten érveket keres, nem, mit tudom én, nem a természet végső titkát kutatja, mint alkimista, hanem ugye el van ezekkel, elszöszmötöl ezekkel az apróságokkal, amiben azért benne van egy sajátosan új gesztus, tehát hogy ezek is fontosak, ezek is érdekesek, hogy ezek a pusztán ritkaságuknál fogva mégiscsak van valami értékük, és ezt az értéket egy másfajta viszonyulással lehet megőrizni. Egy olyan viszonyulással, amely majd át fog vezetni pont a Sázőrűnél a műértőnek a viszonyulásához, aki immáron majd konkrét műalkotásokban szereti felfedezni a finom szépségeket, azoknak az egyedi erényeit. Mert nem az lesz majd az érdekes, hogy általában szép valami, hanem hogy egészen konkrét formájában mi is benne most a kecses, mi is benne a grácia, mi is az annak a festményen szereplő alaknak a mozdulatában mennyi, nem tudom, csak itt látható egyediség van, ugye? Vagyis, hogy a műértő tekintete, ugye? Tehát a szépre nyitott, a konkrét szépségekre nyitott műértő tekintetében nagyon sok minden benne van a 17. századi virtuózóiból, akinek másra volt tekintve, a szép rovarra, a különleges kavicsra, mit tudom én, miket gyűjtögettek, ugye? Tehát arra is kell egy bizonyos szem, egy bizonyos tekintet, hogy azt észrevegyem, és felvegyem a földről, vagy felszúrjam a tűre, vagy mit tudom én, szóval, hogy, ugye, és aztán utána én ezekkel ugye ellegyek, és utána elővegyem, és akkor gyönyör, meg a bélyeg, hát a bélyeggyűjtők, ugye, az is ugyanez. Hát szedegeti, előveszi, nézegeti, nyadítóval, ugye, tehát nekem ezek mérhetetlenül távoliak, de sokan szeretik, na, tehát azért mondom, hogy ez nem múlt el, ez az irányultsága sok-sok embernek. Na, ez jelenti valamikor a virtuózó a 17. század elején, tehát egy ilyen antikvárius gyűjtögetőt és rendszerezőt, aztán a 17. század közepén már kezd módosulni ez a jelentés is, és ilyen amatőr természettudóst, aki kezd jelenteni, aki elkezd maga is, hát ugye ezek az experimentális kísérletező természettudományokat nagyon felívelnek a 17. században, és akkor így, hát így az amatőrök is úgy gondolják, hogy ők is milyenek kísérletezgethetnének, meg kis elméleteket gyártanak. De ebben is ugye ott van ez a konkrét iránti tisztelet, tehát hogy akkor most én elvégzek egy kísérletet, most kitalálok valamit, és megnézem, hogy működik-e. De nekem ott részt kell vennem, és ott a pillanatot, az itt és mostot kell előnybe részesítenem. Ez a fogalom a Sázőrűnél vált át az előbb emlegetett műértőben. Ennek van némi olasz hatás ebben a váltásban, tehát ez nem mondom, hogy csak az ő leleménye, de mindenképpen a műértő, az amatőr természetesen értelemben vett műértőnek, tehát nem a profi művészettörténész, erről mondjuk nem is beszélhetünk még ez időtájt természetesen, tehát ez rettenető anakronisztikus, amit itt mondok, hogy a művészettörténetet azt, mint disziplinát, ha lehet ezt így mondani most ebben az összefüggésben, azt később találják ki a 18. században. Ki a művészettörténetírás atya? Habzoltál tanár úr, mert fog erről beszélni. Jó, nem baj, ez a Winckelmann. Ugye a Winckelmann fogja ezt ugye kitalálni, de ez még odébb van jócskán. Tehát itt a Sázőri idejében ugye még erről nem is lehetne beszélni, hogy van olyan, hogy művészet történet. Mikor a Sázőrinek nagyon sok gondolatmenete van, amely már ilyen művészet történeti irányultságú, a Winckelmann nagy tisztelője is Sázőrinek. Na, minden esetre térjünk vissza, a virtuózónak lesz ez az alapvetően a szépségek iránt, de itt tényleg a szépségnek ez a konkrét megjelenési formái iránt nyitott műértő változata, amely azért fontos, és azért válik hőssé bizonyos értelemben a Cortegiano Discreto pár darabjaként azért lehet azt gondolom bemutatni Sázőrűnél, mert hogy ez a virtuózó az ő egész filozófiai programjának az alanya. A virtuózó, aki aki széles értelemben a világ, és itt a világon ugye alapvetően ezt a társas világot, a kultúra közös világát lehet érteni. Nyilván ez egy szélesebb világ, mint a diszkrétó világa, vagy mint a Cortegiano világa, tehát ez nem egy egyszerűen körülhatárolható társadalmi közeg, ez egy ilyen szélesebb nyilvánosság már, amelyben nagyon sok minden beletartozik. A folyóiratoktól kezdve a különböző pamfletteken át, a legújabb irodalmi művekig, az opera előadásokig, sőt, tulajdonképpen a politikai, vagy ha tetszik, közélet legkülönbözőbb eseményeig, ez ugye mind a világ, mind a közös világunk, a közérdeklődésre számot tartó események világa, az, amiben a virtuózó megjelenik, és a virtuózó lesz az, aki nyitott lesz ennek a világnak az eseményeire, történéseire, azokra a dolgokra, műalkotásokra, vagy előadásokra, vagy teljesen mindegy, amelyeket itt tapasztal, és képes lesz értékelni őket. Képes lesz felismerni a bennük rejlő szépséget, a bennük rejlő értéket, a bennük rejlő bármilyen típusú érdemet. Tehát a virtuózó egy alapvetően világi lény, tehát egy alapvetően társas lény. Ez egy nagyon fontos másik kérdés, amely szintén elválaszthatatlanul összefügg az ízlésnek az esztétikai fordulatával, amiről én is beszélni próbálok itt a Salzburg kapcsán, hogy a virtuóz az kizárólag a közösségben, ebben a közös világban van a közegében, ott eleven, ott tudja magát képezni, ott tudja a jó ízlését pallérozni, ott képes a szépségek iránti érzékenységét egyre finomítani. Nincs meg anélkül, hogy ne találkozna más virtuózokkal, esetleg nálánál már képzettebb világfiakkal, és velük ne társalkodna. Ugye ez a konverzáció, a conversation, ami megint csak egy alapvető terminusa lesz ennek az új esztétikai beszédmódnak. A társalgás az, amiben képesek vagyunk fejlődni, amely képesek vagyunk finomítani saját álláspontunkat, saját érzékenységeinket, ütköztetjük a véleményünket másokéval. De ez nem egyszerűen csak egy vita, hanem egy ilyen kölcsönös csiszolódásban, egy kölcsönös finomodásban végződő, vagy ezt a finomodást elősegítő vita. Ez a csiszoltság, ugye ez lesz a politeness, amit ugye udvariasságnak is lehet fordítani, csak az egy kicsit szűkítő értelme a dolognak. Tehát a társalgás az, amelyben csiszolódunk, amelyben a barbár részeink előbb-utóbb majd leválnak rólunk, és egy ilyen szép körbe simított, civilizált lény lesz belőlünk. Ugye? Tehát tényleg egy kicsit így a szobrászat mintájára lehet elgondolni. Tehát van a durva sziklatömb, amely ott rejti a gyönyörű szobrot, csak ugye le kell róla hántani a felesleget, ugye, hogy kitől idéztem. Ez Michelangelo-nak a híres metaforája, hogy mit is csinál a szobrász, tehát hogy a sziklatömbökből szépen előveszi a benne rejlő szobrot úgy, hogy a fölösleget szépen fokozatosan lehántja. Tehát valamilyen Michelangelo, akit egyébként nagyon szeret, a Salvatore, tehát mondjuk egyike azok a modern művészeknek, akiket ő nagyon nagyra tart. Tehát valahogy ez történik a jó ízlés mentén létrejövő társalgásokban is, hogy így a durva, elnagyolt, előítéletes részeink azok lehullanak rólunk, és egyre finomabb, egyre nyitottabb, egyre érzékenyebb emberek leszünk, akiknek egyre megbízhatóbbak lesznek az ítéletei, amelyek a konkrét dolgokra, a konkrét jelenségekre vonatkoznak. Na most ugye ez a politeness, ugye ez a csiszoltság, ez ugye nagyon emlékeztet, remélem még, ugye itt Derek Rochefoucauld herceg, meg hát mások is persze, de most tényleg ő a legismertebb ilyen udvari moralista a 17. században. Emlegettem a politest, ugye ezt ami szintén csiszoltság, de ugye ebben az udvari értelemben. Tehát ez a hogy is mondjam, a finomkodásnak valamilyen képesség, ugye? Tehát ugye a Rochefoucauld világa az ugyanaz a világ, ami a Graziani diszkrétójé, tehát ez a legfelsőbb körök világa, a legfelsőbb körök nagyon kompetitív, nagyon, nagyon harcos, nagyon ellenséges világa, ahol valahogy életben kell maradnunk, ahogy ezt már sokszor elmondtam, és ez a csiszoltság, amely ugye a jó társaságban, az arisztokrata társaságba való belépést lehetővé teszi, ugye ettől a viselkedéstől fogok én ide tartozni, ez egyúttal egyfajta ilyen sajátot, tehát nyilvánvalóan a viselkedésemre vonatkozik, tehát azt írja le, valamiféle finomságot takar, amellyel én ugye megkülönböztetem magam az alsó osztályok barbár, durva viselkedésétől, akik nem tudják, hogy kell bejönni egy szalomba, hogy kell meghajolni, kinek kell először köszönni. Ugye hát ilyenekről van szó itt alapvetően. De amely valójában egy ilyen, tényleg ilyen látszatszerű takaróként is szolgál, tehát nem számít az, hogy a politesz alatt, a csiszoltság alatt, az udvariasság alatt, a finomság alatt én igazából milyen ember is vagyok. Ehhez hagyj olvassak fel valamit gyorsan. Jaj, de itt is van nyitva. Rochefoucauld kortársa, Jean de la Bruyère, ő is egy francia moralista, ő is rendkívül népszerű. A Jellemrajzok című művének fogok idézni, 1694-ben már a 8. kiadását éri meg. Ő azonban, hogy is mondjam, nem olyan megengedő, mint Rochefoucauld. Rochefoucauld se nagyon szereti ezt az udvari szférát, amelyre a maximái vonatkoznak, de valahogy ilyen kesernyi és cinikus módon mégis beletörődik, hogy ez az élet, ilyenek az emberek, itt kell élni, ezeket a maximákat célszerű figyelembe venni. La Bruyère az kritikusabb, vagy legalábbis explicite kritikus, tehát ő neki nagyon lesújtó véleménye van erről a világról. Hadd idézek ebből a Jellemrajzokból két mondatot. Világos lesz mindjárt itt vagy remélem legalábbis az a gondolatmenet, amelyet szeretnék itt kifejteni. Tehát La Bruyère azt mondja, sok ember van, akinek csak a neve ér valamit. Ha közelebbről nézzük őket, a semminél is kevesebbek. A távolság megszépít. Kevés az az udvaronc, aki előkelősége vagy önbizalma folytán megmerné tisztelni a világ előtt is, tehát nyilvánosan is, mint a már négy szem közt ezt megtette, a puszta érdemet, amely érdem nem rendelkezik kitűnő pozíciókkal. Ugye, tehát nyilvánosan nem állok oda valami mellé csak azért, mert erényes vagy bármilyen kitűnőség van benne, ha abból nekem nincs semmi hasznom. Ugye? Ha ez nem erősíti az én pozíciómat, hogyha az én karrieremet, az én társadalmi megbecsültségemet ez nem emeli, akkor nem állok oda. Ez mind a Graziánál, mind Rochefoucauldnál olvashatok olyan bölcsességek, amelyek ezt alátámasztják. Azt ugye szeretnék már látni olyat, mondja La Bruyère, aki jó és semmi több, és akinek mégis keresik a társaságát. Vagy az előbbi különbség, ugye a finom, a politesz társasága, az arisztokrata társaság, az udvari körök és az alsóbb néposztályok közötti különbségről. Azt mondja, a nép között nyíltan megmutatkozik a gorombasság és az őszintesség. Ugye hát ez a gorombasság vagy durvaság, ami ugye a politesznek az ellentéte. Tehát a nép között nyíltan megmutatkozik a gorombasság és az őszintesség. A nagyok között az udvariasság, a politesz héja alatt már valami romlott és rosszindulatú nedv rejtőzik. A népnek nincs szelleme, és a nagyoknak nincs lelke. A népnek jó az alapja, csak kifelé nem mutat semmit. Amazoknak meg egyebük sincs, csak a külszínük és a felületük. A politesz világa azért alapvetően a látszatok világa, amelyben a finomság, a finom viselkedés az, hogy is mondjam, ápol és eltakar. És hát azokra a gondolatmenetekre, ha emlékeznek, amikor azt mondtam, hogy ez az egész delikátság ügy, amely ugye szintén ugyanebben a körben jelenik meg, azért benne van az, hogy nem számít, ha valami nem igazán érdemdús, nem igazán kiváló, ha valamiért mégis rejtélyes okokból tetszeni képes, akkor az elég nekünk. Ugye ez a tudomiség micsodában is ott volt, hogy a legnagyobb érdemnek is nagyon jót tesz, hogy ez a tudomiség micsoda, ez a rejtelmes báj hozzá kapcsolódik, mert különben nem fogalja az érdeklődésünket tartosan lekötni. De előfordul az, hogy valaki se nem szép, se nem okos, se nem jó, se semmi, és mégis vonz bennünket, ugye? Most ez a gondolatnak egy másik változata az, ami itt megjelenik, immáron a Labruyère szempontjából kritikusan, hogy bizony a kifinomult viselkedés, a szép, elegáns megjelenés, a mondatainknak, a gesztusainknak a kifinomult látszata, az eltakarhat egy csomó mindent, amelyre egyáltalán nem lehetnék már olyan nagyon büszkék. Erre mondja ugye a Labruyère, hogy valamiféle romlottság, valamilyen morális pusztulás van a szép látszat mögött. Szemben ugye az alsóbb néposztályok, ahol viszont az őszintesség és a jóság még megvan, csak ez egy goromba külsőt, egy civilizálatlanabb, egy nem finom külsőt takar. Na most a politesse és a politeness, ez látszólag fordítása ugye egymásnak, tehát ugye ezt is lehet udvariasságnak fordítani, miközben tényleg egy világ van a két fogalom között. A Chanzerie-féle csiszoltság ugyanis, és ugye hagyj utaljak vissza itt pillanatra csak, hogy még jobban összekuszáljam a szálakat, a Gracián hőséből az óra elején idézettekre, amelyben ugye azt próbáltam mondani, hogy ott a despehó, vagy a zsenialitás, ez a kecses légiesség, vagy a géniusz, az ugye nem egyszerűen csak a látszatot jelenti, a dolgokra rátevődő valami szép csomagolás, nem csak a külcsint, hanem átlelkesíti, átlényegíti, tökéletesebbé teszi azt, amihez járul. Ez az, ami itt a Chanzerie-féle csiszoltságban, udvariasságban végképp megmutatkozik. Tehát a csiszolt ember, a jól nevelt, finom ember, a gentleman, ugye, aki itt először nem egyszerűen, hogy is mondjam, a felsőbb körökhöz tartozó úriembert jelent, hanem a kifinomultság értelmében, a kifinomult viselkedés értelmében elgondolt úriembert jelent. Tehát ennek a gentlemannek a csiszoltsága az egyszerre esztétikai és egyszerre morális. A kettő elválaszthatatlan. Azt mondja a Chanzerie, hogy a jó ízlés az pontosan azáltal ismerhető fel, hogy különbséget tud tenni a puszta látszat csillámlás és a valódi szépség között. És a valódi szépség az mindenkor összefügg a jóval, mindenkor összefügg az érdemmel, a kitűnőséggel. Tehát az a szétválás, amit itt a Labruyère felhívja a figyelmet, hogy az udvariasság, a politesse és a gorombasság között, hogy az a különbség, hogy az előbbinél a szép látszatok mögött ott rejlik a romlottság, nem tudom, hogy fogalmazott, ugye, de ez világos volt, a rossz indulatú, romlott és rossz indulatú nedv rejtőzködik a szép látszat mögött. Ez nem elképzelhető a Chanzerie számára. Azt mondja, hogy az immáron esztétikai mintára működő jóízlés pontosan ezt a különbséget is meg tudja tenni. Nem csak a barbárt, a civilizálatlant, a durvát tudja elkülöníteni a civilizáltól, a finomtól, a széptől, hanem a mesterkéltet, a majomkodót, az udvari értelemben vett politesshez tartozott, és el tudja különíteni attól, ami a valódi jó ízlés számára egyedüli tetszés tárgya lehet, tehát a jónak és a szépnek az egyesülésétől. Tehát azt mondja Chanzerie, egy falusi bugrisnak vagy egy piperkőcnek egyaránt semmi köze a jól neveltséghez és a jó modorhoz. Így tehát az úriembert, ez a gentleman, és a filozófia karakterét, a szépérzék és az illendő, a helyes és a szeretettel méltó iránti ízlés tökéletesíti. És aki arra törekszik, hogy ugyanolyan bölcs és jó, mint amilyen megnyerő és udvarias ember váljon belőle, ennek az ízlésnek vagy az érzéknek a tanulmányozását mindig és mindenkor legfontosabb foglalatosságának és alapvető érdekének fogja tartani. Ugye, tehát a falusi bugris, vagy a piperkőc. A piperkőc az ugye ez a rosfukói értelemben elgondolt udvari ember. Egyáltalán a Charles Zöri az egész udvari kultúrát, ezt a politesszel jellemezhető, a gálánsággal jellemezhető udvari kultúrát rendkívüli módon utálja. Ez az alapvetően esztétikai módon működő jóízlés, ez azt ígéri, vagy legalábbis a Charles Zöri erre törekszik, hogy ismételten összegyúrja az udvari kultúrában szétágazó szálakat, ismételten világossá tegye azt, hogy az igazi érdem és az igazi nagyság az egyúttal szükségképpen szép is, és hogy a jó ízlés művelése az, hogy a szépre nyitottak vagyunk, az egyúttal, az igazán szépre, mondhatjuk is, hogy a tartalmas szépre nyitottak vagyunk, ez nyilvánvalóan számunkra is a legüdvözítőbb út, hogy egy egyre kiteljesedettebb, egyre boldogabb emberi életet élhessünk. Más szavakkal az emberben rejlő legmélyebb humanitás, a legmélyebb tartalmak azok pontosan ezáltal bontakoztathatók ki. Tehát mi szükségképpen társias lények vagyunk, szükségképpen egy világban, egy közös világban élünk, társalkodunk, közösen különböző élményekben részesülünk, de ez a társas világ, ez az egyedüli terep, ahol kibontakozhat az, ami bennünk valóban érték, ami valóban nagyság, ami valóban nagyszerű, és ez, ami ilyen az egyúttal egyszerre érdem, egyszerre kitűnőség, egyszerre kiválóság, és olyan, ami tetszik, olyan, ami szép, olyan, ami a többiek számára is örömteli látvány. Tehát az igazi jóság és az igazi szépség, ugye ez egy rendes platonikus gondolat, tehát azért egy platonikus szerző, tehát azt azért nem szabad sosem elfelejtenünk, ez a kalokagatei, a szépnek és a jónak az elválaszthatatlan egysége. Tehát ennek egy ilyen új változata az, amit a Charles Zöri elővezet, de nyilvánvalóan itt az ízlés, a jólneveltség, a csiszoltság, a társalgásnak a fogalmaival körítve. Következésképpen azért ez már egy nagyon erőteljesen modern beszédmód lesz, egy olyan beszédmód, amely valóban előkészíti azt, ami a 18. században aztán végig kibontakozik. Még egy gondolatra visszatérnék, a virtuózónak vagy a gentlemannek, aki hát láthatólag ugye a filozófus előképe, tehát ugye a filozófia az nem egy élettől elidegenedett filozófia, vagy a valódi dolgoktól elidegenedett filozófia Charles Zöri számára. Ilyen értelemben ugyanazt csinálja, mint a Gracián meg a Rochefoucauld, tehát számára is a filozófia igazi kérdései azok a valódi élettel, a valódi emberi tapasztalattal foglalkoznak, mármint az élettapasztalat értelmében. Tehát olyan bölcsességek, olyan belátásoknak a felismeréséhez vezetnek, amelyek fontosak nekünk, egzisztenciális, a bőrünkön érezzük. Tehát a filozófiának nem azzal kell foglalkoznia, hogy mi a, mit tudom én, a világ első oka, vagy a, mit tudom én, nem azzal kell foglalkoznia, mint a korabeli filozófiák egy jelentős része, mit tudom én, hogy milyen módon is látunk, hogyan érzékelünk. Ezek ilyen technikai kérdések. Nem ezek az ismeretelméleti ügyek, vagy nem a metafizikai problémák a fontos kérdések, hanem hogy hogyan is éljünk, hogyan is tudunk boldogok lenni ebben a világban, hogyan is tudunk kiteljesedni ebben a világban, hogyan válhatunk szabad lényé. Ezek azok a kérdések, amelyek a filozófiára tartoznak, tehát ilyen értelemben itt is az emberekkel, az eleven emberi viszonyokkal kell foglalkozni. Nagy különbség persze, hogy a Charles Zöri nem gondolja, hogy a klasszikusokat nem kellene ehhez olvasni, mert hogy az igazi gyakorlati bölcsesség az pontosan bennük tapasztalható, de a másik fontos különbség az, hogy az inherens társiasság, tehát ez az emberi természetül elválaszthatatlan szociabilitás, amelyet ő feltételez, ez teljesen más, mint amit a Gracián-nál vagy a Rochefoucauld-nál olvashatunk. Rochefoucauld is azt mondja, hogy az ember, nyilván, és nem kell mindig ugye újra elmondanom, hogy ő kifejezetten a felsőbb körökhöz tartozó emberekről beszél, az udvari társadalom képviselőiről beszél, hogy az ember az kénytelen társaságban élni. De ott nagyon fontos, hogy kénytelen. Szóval muszáj elviselnünk a többieket. Szóval muszáj nekik hízelegnünk, ugye politesz értelmében. Muszáj, mert hogy önzőek vagyunk alapvetően, és följebb akarunk kerülni, de ezt csak mások segítségével és mások fején állva tudjuk megtenni. Következésképpen a viselkedésünkben folyamatosan kicsit úgy alájuk kell játszani, vagy nem is kicsit, folyamatosan úgy kell tenni, mintha mi magunk nem volnánk rettenetesen önzők, hanem mintha a mások érdekeit vennénk figyelembe, de hát valójában az egész csak műsor, az egész csak színjáték, hiszen a bennünk lévő önzés az olyan erős, mondja Rochefoucault, hogy azt úgyse lehetne elfojtani, azt csak legfeljebb így be lehet burkolni, ilyen szépen finoman, ugye? A politesz másik értelme, ugye? Tehát a finom viselkedéssel, a jó módorral elfedjük, hogy valójában önzőtörtetők vagyunk, akiknek senki a világon nem számít, csak a saját felemelkedése, a saját élete, a saját karrierje, ugye? Tehát valójában az emberek tökéletesen önző atomista individumok ebben a... Ez nem csak a Rochefoucault-ra igaz, a Thomas Hobbes-ra, meg nagyon sokakra itt a 17. században. Ez egy alapvető elgondolás, hogy az ember mindentől lecsupaszítjuk, minden társadalmi vonatkozástól, meg tanult viselkedéstől, akkor egy tökéletesen önmagának való, törtető, agresszív, önző lény. És ugye az a kérdés a 17. század társadalom filozófusai jelentős részének, hogy ebből az önző, atomista, agresszív lényből hogyan tudunk ezeknek az összességéből, hogyan tudunk mégis valami működő társadalmat létrehozni? Hogy tudjuk elkerülni, hogy nem esünk egymás torkának és harapjuk el azonnal? Tehát mi az, ami meggátol bennünket? Hogyan tudunk olyan játékszabályokat, olyan konstrukciókat létrehozni, hogy ez a mindenkiben megbújó, önző, kis agresszív állat, ez ne jöjjön elő, és ne álljon be itt a mindenki harca, mindenki ellen anarhiája. Erre különböző megoldások vannak, én most ezt nem akarom mondani. Ugye Rochefoucault is azt mondja minden esetre, hogy bizony célszerűbb ezt az önzést elrejteni, mert azért, ha ez ugye a maga pőrességében megnyilvánul, akkor mindjárt a másikból is agresszivitást fog kiváltani. Ha kellően finomkodunk, akkor úgy tudjuk elérni a valódi céljainkat, hogy a többiek nem fognak ránk támadni, nem fognak ellenséget látni bennünk. Minden esetre ott van mögötte az, hogy alapvetően itt valamit el kell rejteni, amely természeti szükségszerűséggel törelő mindnyájunkból. Schazeri persze megint csak bőven vannak antik előzmények, Xenophon, Marcus Aurelius, stb. Helyeket lehetne itt idézni. Azt mondja, hogy ez egy nagy tévedés. Ez egy teljesen mesterséges konstrukció. Az ember valójában természetül adódóan nem ilyen. Az ember az egy társias lény. Már így születik bele a világba. Nem azért vonzódik a többiekhez, mert feltétlenül a saját önzését akarja érvényesíteni, hanem mert így érzi jól magát. Mert egész egyszerűen pusztán a többiek társasága kedvéért is képes a társaságot választani. Nincs annál szörnyűbb, mint a magány. Mint ha valaki arra van kárhoztatva, hogy egyedül legyen. Holott akkor aztán igazán senki nem zavarja őt a nyugalmában. Zárójelben mondom, hogy hát a korszak nagy regénye, ugye a Robinson Crusoe, ugye, azt mindenki ismeri valamilyen formában, ha más nem ilyen ifjúság számára átdolgozott kalandregény formájában, de hát az valójában egy filozófiai regény többek között erről szól, hogy mennyire nem lehet élni egyszer egymagamban egy szigeten. Ugye? Tehát, hogy holott, hát igazán, hát mi bajom van nekem, hát mi van mit ennem, senki nem szól bele, hogy mit csinál, nem jó ott élni, ugye? Tehát a magányos élet az egy rettenetes élet, ugye elkezd maga köré, ugye Robinson civilizációt építeni, hogy valahogy kompenzálja a többiek hiányát. Zárja bezárva. Tehát, hogy a magányos élet az rettenetes, és nem csak azért van nekünk szükségünk a többiekre, hogy kielégítsék a különböző igényeinket, hogy valamire felhasználjuk a többieket, hanem csak úgy önmagukért is, a társaságért, azért, mert és itt folytatom a Schazerit, mert hogy a szociabilis ember pontosan csak a többiek jelenlétében, a vele, persze hát egy bizonyos értelemben, hogy egyenrangúak, egyenlően művelt, finom, kifinomult, a jó társaság értelmében vett társaságban képes magát kibontakoztatni, itt képes igazán emberhez méltó életet élni, hát ez a lényeg a dolognak. Tehát az az élet, amiről a Rochefoucault-ék beszélnek, az nem emberhez méltó élet. az a folyamatos rettegésnek, a folyamatos lavírozásnak a méltatlan élete. A szabad ember, a boldog ember, a kiteljesedett ember, aki emberként élhet, az nem így fog élni, hanem az alapvetően a jó társaság, társas közegében fog otthonra találni, ott fogja az élet legszebb élvezeteit és a legmélyebb tanulságait magához venni. És ez a nyilván platonikus, sztoikus elemekből összeálló konverzációs, társalgó filozófia, amely megjelenik a Schaffnerinél, alapvetően fontos abban a tekintetben, hogy az ízlést bemutatja, a jó ízlést bemutatja, mint ennek a világnak az alapképességét, amely itt folyamatosan működik, amelynek egy ilyen állandó kifinomítása és egy állandó finomodása tulajdonképpen életprogramként gondolható el, amely a legnagyobb boldogságot, a legteljesebb életet teszi hozzáférhetővé azok számára, akik ebben a közegben élnek. Ezért van az, hogy a virtuoso vagy a gentleman az valójában a filozófusnak az útján jár, csak egy alacsonyabb szinten. A filozófus nyilván ezeken a nyomvonalakon elindulva a társasági örömök, a társaságiban megszerezhető boldogság lépcsőin felhágva eljuthat a világrend végső igazságainak belátásáig, a szépség, a jóság és az igazság egységének szemléletéig. De ez az út ugyanaz az út, amelyen a virtuózó is áll. És ilyen értelemben a Schaffneri a realista szintén, tehát ő is pontosan tudja, hogy a széptevés, a gálánság, az udvarlás, a csábítás egész 17. században kibontakozó kultúrája, az egy modern fejlemény, és hogy ez megkerülhetetlen. És azt mondja, hogy a virtuózó, az persze először majd a szép nőket, most ez férfi emberről van itt mindig szó, ugye? Az először majd csak a szép nőket fogja észrevenni. De nem baj, mert a szép nőkön keresztül majd szépen lassan a másfajta szépségekre is nyitott lesz. Tehát a szép nők szépsége, ugye ez a csábítás értelemben, a sárm, a báj értelemben elgondolt szépség, az nem megvetendő, attól nem kell elfordulni. Azok innen indulunk, tehát ez a jó alap, amelyből aztán akár a filozófia legmagasabb régióiba is el lehet jutni. Tehát ilyen értelemben a Schaffneri azért realista, ő nem gondolja azt, hogy mindentől meg kell szabadulni, amit a 17. században létre, csak azt gondolja, hogy a kiüresedés, a morális romlás, a La Bruyère által is felvetett gonosz nedveknek a kitisztítására van szükség, ami nem megy máshogy, mint hogy az esztétikaiba bevonjuk ismételten a morálisat, hogy a viselkedés finomsága az egyúttal a jóságot is jelentse. Sokat lehetne még beszélni a Schaffneriről, de nincs időm rá. Átmegyünk a következő szerzőre, Joseph Edisonnak hívnak, és akinek köszönhetjük, a 1712-ben írja meg a Képzelet gyönyörei című eszéciklusát. Ez az eszéciklus valójában az első modern esztétikai mű. Ugyanis ahogy fogjuk látni, ez az eszéciklus az, amelyben egy olyan szempont, egy olyan perspektíva, egy olyan látásmód fogalmazódik meg, amely a világ egészét az esztétikai tapasztalat szférájába képes tenni, és ennek nagyon komoly, lelki, szellemi, egzisztenciális vonatkozásaira hívja fel a figyelmet, amelyet a szemlélő, az esztétikai szemlélő él át a tapasztalat során. Fogok erről beszélni, tehát most egy átvezetésnek szánom a következő idézetet, amely világossá teszi, hogy Edison ennek a Schaffneri féle esztétikaiba hajló új kultúrának a képviselője. Edison egyébként ugye folyóiratokat szerkesztett és írt, a Tatler-t és a Spectator-t, ezek az 1700-as évek első évtizedének vége felé meg a második évtized elején jelentek meg, hihetetlen hatásúak. Tehát volt olyan 18. századi szerző, aki az Edison, Richard Steele-nek hívták egyébként a szerkesztő és leggyakrabban szerzőtársát. Ez egy eszék, tehát ez a folyóirat akkor, tehát még nem olyan folyóirat volt, mint amit manapság kézbe veszünk. Egy folyóirat szám az gyakorlatilag egy eszéből állt, esetleg volt valami olvasói levél, vagy egy arra való reakció, Schlusspass, tehát ez egy 3-4 oldalas kis nyomatokat kell ilyenkor elképzelni, amikor ezekről a korai folyóiratokról beszélek. Tehát egy-egy eszély tulajdonképpen kitöltött egy számot. És ezek borzasztó nagy hatásúak voltak, utána az egész 18. században kiadták már egybekötve a Spectatort, főleg a Tetler nem volt akkora hatású, a Spectator az igen. Lefordították franciára, egész Európa ismerte ezeket a folyóiratokat. Tulajdonképpen a modern felvilágosodás kori folyóirat irodalomnak, hát ez alap példáit jelentik ezek a szövegek. És ebből szeretnék idézni egy olyan, igen, a 169. számból egy leírást, amely azt gondolom, hogy egy jó átvezetés lesz nekünk itt a Shaftesbury-től, az Edison irányába, és majd Edisonnal fogom folytatni a következő órán aztán még. Ez a 169. szám, ez még 1711-es, tehát egy évvel korábbi nagyjából, mint az előbb emlegetett képzelőerő gyönyörei eszéciklus. És itt egy Harry Boyle nevű úriembert méltat Edison. A Harry Boyle, ez egy ki fog jönni a szövegből is, egy igen magasrangú arisztokrata, aki már az Orániai Vilmos király alatt is magas hivatalokat töltött be, aztán Erső György idejében is. És neki, ennek a Harry Boyle-nak ajánlják majd, amikor három kötetben adják aztán ki később mondjuk a Spectatort, a harmadik kötetet az Harry Boyle-nak dedikálják. Következőt írja Edison. Uram! Mint hogy a jelen munka, mármint a Spectator ennek a folyóiratnak, a bevallott célja az, hogy nagyjában egészében szórakoztassa az olvasóit anélkül, hogy bárkit megbántana közülük, nehéz lenne ehhez önnél alkalmasabb patrónust találni. Hiszen senki nincs, akinek érdemeit egyetemlegesebben elismernék minden részről, akinek több barátja lenne és kevesebb ellensége. Az ön nagyszerű képességei és megkérdőjelezhetetlen tisztessége azon magas hivatalokban, amelyeket betöltött, nem lettek volna képesek ilyen általános megbecsülést kiváltani, ha nem jártak volna együtt azzal a mérséklettel a legnagyobb sikerek közepette, s a modornak azzal a nyájasságával, amely olyan nyilvánvaló az ön életének minden részletében. Az ön ellenszenve a köznektek szolgálatokkal kérkedés minden fajtájával szemben hasonlóképp nem kevésbé járult hozzá ahhoz az egyetemes elismeréshez, amelyben hazája részesíti önt. Jellemének ez a vonása tart vissza attól, hogy azokat a rendkívüli tehetségeket részletezzem, melyek önt oly naggyá tették a brit felsőházban, vagy azt az eleganciát és csiszoltságot, amely az ön közélettől elvonultabb társalgásában megjelenik. Megbocsáthatatlan volna, ha az ukádán, amit mondtam, tovább is feltartanám, mert ez énfajta beszéde, stb. Amiért én ezt itt elhadartam, ezt az idézetet, az ugye az, hogy van itt egy felső körökből származó úriember, ez a Boyle, aki egyrésztről nagyon érdemdús életet él, valóban nagy szolgálatokat tesz a hazájának, valóban megfelebbezhetetlenül becsületes, és a lelkiismeretes, stb. De ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul nyájas is a modora. Ugye azt mondja, mérsékelt életet él, tehát mindenfajta szélsőségtől mentes. A gondolkodása, a viselkedésében ott van az a bizonyos közép, amelyet a jó ízlés talál el mindig, amely se nem a piperkőtség, se nem a barbárság, a bugrisság. Tehát ott van a mérséklet, és ott van a modornak a nyájassága. Valamint ugye az az elegancia és az a csiszoltság, amely ugye az ön társalgását jellemzi, amikor nem a nyilvános beszéd, hanem a jó társaság szűkebb területén van. Azaz a Harry Boyle személyében ugye megjelenik egy ideális virtuoso, egy ideális gentleman, aki egyszerre közéleti ember, egyszerre érdeklődik, sőt, alkotómódon részt vesz a közélet irányításában, magas hivatalokban, és ugyanakkor egy nagyon kellemes, nyájas ember. Ugye a nyájas, ez kicsit rosszul hangzik, mert ebben ilyen mindenféléket bele lehet hallani, de ez abszolút pozitív értelemben kellene elgondolni a nyájas. Tehát, hogy az érdemei, a kitűnőség, a becsületesség ezzel a nyájassággal emelődik meg, ezzel lényegül át, ezzel az átlényegítéssel válhat csak olyan népszerűvé, lesz annyi elismerője és olyan kevés ellensége. Tehát, hogy egyáltalán nem válik szét ugye az érdem és a viselkedés, hanem együtt van, sőt, egymást feltételezi. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ez a Harry Boynak a viselkedése az elkendőzne valamit, vagy becsomagolna valamit, ami nem olyan nagyon dicséretre méltó, hanem úgy tűnik, hogy ez az ember pontosan azáltal is ilyen, pontosan azáltal is érhette el ezeket a magaslatokat a tetteiben és az eredményeiben, mert hogy közben ilyen volt, közben a mérsékletnek és a nyájasságnak, azaz a jó ízlésnek a vezérelve működött az ő egész életében. Tehát tényleg nem arról van szó, hogy ez alatt a népszerű állarc mögött rejtőzhetne valami gonosz törtető is, ahogy a Rochefoucauld mondjuk feltételezné. Tehát nem arról van szó, hogy Henry Boyle valójában csak a saját karrierjével foglalkozik, meg a saját vagyonszerzésével, csak ilyen remekül tudja magát eladni, mintha ő a köz és az ország érdekeit tartaná szem előtt, hanem valóban ilyen. Tehát, hogy itt a Harry Boyle személy, most ez vagy így volt, vagy nem, én azt nem tudom, tehát lehet, hogy ez Edison látja csak így, de mindenesetre Edison ezt simán el tudja képzelni, hogy az erény, a morális tartalom, az életnek a teljessége, a közéletnek és a magánéletnek a teljes boldog integritása, az csak is ebben a formában képzelhető el, az ízléssel jellemezhető, jó ízléssel jellemezhető jó modornak és a csiszoltságnak a szférájában képzelhető el. És hát ez az alaphang az, ami azt hiszem világosá teszi, hogy Edison ugyanennek a programnak, ennek a Shaftesbury-féle programnak a folytatója egy egészen más közegben, hiszen ő már valóban a londoni folyóiratokban egy egészen más és egy sokkal szélesebb publikum számára kezdi el ezeket az értékeket, az egyszerre esztétikai és morális értékeknek az új kultúráját terjeszteni, a csiszoltságnak, a mérsékletnek, a jómodornak, a jól neveltségnek a kultúráját, és ebben a közegben fog megjelenni a 411 és a 421-es számokban, ez az egymás követő 10 számban, ez a bizonyos képzelőerő gyönyörei sorozat, amelyről a következő órán beszélni fogok, és ezzel át is evezünk a következő nagy témakörre, a szépség, fenséges 18. századi problémaköréhez. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott az esztétika születése, az életbölcsesség kézikönyve, Széchenyi Endre előadása. A felvétel 2007. októberében készült.